Van a pillanatban, ahogy ez egyenletenként, betűnként, meg számonként jelenik meg a táblán, érdektelenné válik.
Kapott ifjúság segítő magazinban Enyedi Ágnes elkezdtünk beszélgetni egy olyan témáról, amit már máskor is beszéltünk ebben a rádióban, mégpedig az, hogy lehet-e jó iskolát csinálni napjainkban. És sok minden felé kalandoztunk egész pontosan a tanári hozzáadott értéktől eljutottunk egészen odáig a motivációig is, meg minden olyan dologról beszéltünk, ami azt jelenti, hogy az iskolában nem feltétlenül az ismereteket az iskolába kapják a gyerekek, hanem valahogy behurcolják, megélik. Tehát létezik valahogy az iskolán kívül is egy csomó információ adat, ismeret átadó folyamat szerte ebben a világban, és valahogy másféle iskolára lenne szükség, és te azt mondtad igazából, és azt tetszett a legjobban, hogy igazából kommunikációról van szó. Tehát arról, hogy hogyan tudunk kijönni egymásra, hogyan tudunk egymásra kapcsolatot teremteni, azok a jó órák, ahol egymásra tudnak hatni a szereplők, a tanár el tudja varázsolni a gyerekeket, és hogy tetszik, meg tudja szeretetni, ilyeneket mondogattál.
Mondta miért is, de ez a tanórán kívülre is abszolút vonatkozik.
Így van.
Hogy ott is tudjon egy felnövekvő, fiatal, az önérvényesítő módon kommunikálni, el tudja mondani, ha valami baja van, tudjon segítséget kérni, tudjon segítséget adni. Tehát oly mértékben individuális a magyar társadalom, hogy a munkahelyek nagyon nagy részén az emberek nem tudnak csoportokban dolgozni, nincs kooperáció. És a kooperációs technikákat, a kooperatív munkaformákat csak és kizárólag az iskolában lehet megtenni.
Érdekes, és egyet is értek, és a szisztéma is érzékeli, mert mióta megjelent az iskolákban ez a kötelező közösségi munka, ez tulajdonképpen ha is kicsit olyan elabortált változatban pont erről szól, amit te mondasz.
Hát ha ezt jól csinálják, az iszonyú jó.
Jó, de nem váltja fel azt a dolgot, hogy önmagában az iskolának ilyen hangulatúnak kell lennie. Tehát amikor önmagában nem helyettesíti azokat a napi, hétköznapi együttműködéseket, ami egyébként az iskolában akkor is meg kell, hogy legyen, hogyha nincs kötelező közösségi szolgálat, ami egyébként nagyon fontos, hogy a gyerekek számára legyen, hogy elmehessenek, meglássák.
Azt mondta, hogy az iskolának kell lenni egy identitásának, amiről megismerkszenek a vörösingesek, meg a lunya is sok, ugye?
Igen.
Igen, ez se árt. De én azt hiszem, hogy egy iskola, és egy jó iskola, az akkor tud a legkönnyebben kialakulni, hogyha az a tanári gárda, akik egy adott időben éppen ott vannak, azok nagyon hisznek abban, amit csinálnak. És vannak olyan iskolák, akik kidolgoznak saját programot, saját módszertanítást, volt egy idő, amikor saját tankönyveket lehetett írni, és abban valahogy az ember tudott könnyebben hinni, azt tudja képviselni.
Még a legelején azt mondtad, hogy kimenet. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy az iskolából a kimenet itt az igazán kulcs.
Hát azt szokták mérni leverni az iskolából.
De a kimenet az valahol mindig azt jelenti, hogy valahogy a célokra is szükség van. Tehát, hogy milyen célok jegyében érkezik valaki az iskolába, milyen célok szerint halad az ő életében, mondtad más szóval a szocializációt. Tehát, hogy tesz hozzá az iskola a gyerekek szocializációhoz, mert ugye mégsem egyformák. Egyszer valamikor a Hankis tanár mondta, hogy az iskola rendszer nem tudta eldönteni a maga irányait, és ugye tudjuk jól, hogy a sas milyen szépen tud repülni, a nyuszi meg milyen gyorsan tud futni, az iskola ezt nem tudta eldönteni, és az ő ideálja a tyúk. Tud egy kicsit futni, tud egy kicsit szaladni. Tehát hogy van ez?
Én leragadni kedvem. Ez jó. Igen. Nem tudom, hogy milyen állat. De...
Tehát, hogy járunk hozzá, hogy egyéni céljaink vannak, tehát akármilyen együttes...
Az, hogy az ember jó célokat, reális célokat tudjon kitűzni, és akkor ne ragadjon le, hanem valamit tudjon tenni érte, ez is meg kell tanítani. Én ugye nyelvtanár vagyok alapból, és a nyelviskolában mondjuk ha van egy beiratkozó ember, hát ez iszonyú jól látszik, az ember kifizeti a tanfolyam, de és akkor már mindent megtettem, és nekem már semmi dolgom. És van egy nagyon szép célja, kicsit messze van, nem baj. És ha nagyon messze van, akkor azért bátortalanodik el, mert nem érzi, hogy közelebb jut. Hogyha nagyon minimális a célja, akkor meg nincs sikerélménye. Tehát nem tudunk jó célokat kitűzni, és utána nem tudunk dolgozni.
Igen, csak sokszor, amikor a nyelvtanár, jól mondtad, a nyelvtanulás az sok esetben igazából kompenzálás. Én nagyon sok emberre tudom azt, hogyha elromlott a magánélete, akkor elmegy nyelvtanfolyamra. Tehát valamilyen módon most rossz a hasonlat.
Ez egy tök jó motiváció.
Nekem tetszik ez a megoldás, csak ugye az addig tart, amíg esetlen ki nem békülnek, mert aki békülnek, akkor már nem biztos, hogy ott van a motiváció.
Ez az a fajta motiváció, ami akkor is megszűnik, amikor a közvetlen jutalom már nincs ott, az a fajta motiváció a leghosszabban tartó. Igen. Azt mondta, azt hiszem Guy Claxtonnak hívják, ez egy angol oktatásügyi ember, egy régebbi kormányban volt fő szakértő, tanácsadó, és most talán 2 éve jelent meg egy cikke, amiben azt mondta, hogy a radírt, mint olyat, azt ő betiltaná.
Na mert?
Az zseniális. Azért, mert hogy az embereknek van az a célja, elképzelése, hogy mindig tökéleteset kell csinálni, nekem meg kell őriznem azt a látszatot, hogy én nagyon okos vagyok, és elsőre megy. És nem azt kell értékelni, hogy valami elsőre jól sikerül, hanem az, hogy húzd át, nyugodtan húzd át, és lássam azt, hogy még 5-ször megpróbáltad. Mert az igyekezetet, meg a kitartást legalább annyira kell értékelni. Ez egy icipicit olyan, mint a mostanában, azt hiszem, 15-ben fordították le a Carol Dweck-nek azt a könyvét, a HVG kiadó adta ki, az a címe, hogy Szemléletváltás magyarul. És igen, az a címe is. Van kétfajta szemlélet, a statikus meg a növekvő tehetség. És a statikus tehetség az úgy fogja fel, hogy Én genetikailag jó vagyok matekból, nekem ez könnyen megy, nekem minden nagyon klassz, és a növekvő tehetség meg úgy fogja fel, hogy az ember agya is körülbelül olyan, mint az izma. Tehát lehet, hogy valakinek több van otthonról, vagy genetikailag, de az enyém is fejleszthető. Uh-huh. És ez iszonyúan szépen látszik, főleg mateknál, hogyha az ember nem reál értelmiségi körökben mozog, hogy van egy logikai feladat, és akkor az ember égnek emeli a kezét, hogy ó, ezekben én mindig nagyon rossz szoktam lenni. Mm. Ez a fajta hozzáállás, amikor olyan célokat tűzök ki, hogy én nem is akarok, hát nekem ez nem fog menni. Mm-hmm. Hát minek próbáljam meg? Mm-hmm. A másik fajta hozzáállás meg, hogy nem mondd még meg, egy kicsit gondolkozom rajta. Mert nem gáz, hogyha nem sikerül, mert az igyekezettől, a gondolkodástól gyarapszom valamennyire, és nekem az a nagyon izgalmas dolog, hogy most szokták szidni ezeket a PISA eredményeket.
Igen, igen, igen.
És nem tudom, hogy ez mennyire számottevő, de egy-két iskolában tanító kollégám mondja, hogy ad egy, hogy ezeket lehet manipulálni, ezeket az eredményeket, mert szólnak a leggyengébbeknek, hogy aznap nem muszáj iskolába jönni. De nagyon sok olyan diák van be, aki megkérdezi, hogy ezért mit kapunk, a válasz az, hogy semmit, igen. És akkor beadnak egy üres papírt. Na most próbálj meg egy koreai gyereknek odaadni egy üres papírt, és üresen visszakapni. Uh-huh. Tehát ott olyan vannak kultúrák, meg olyan iskola kultúrák, ahol ez elképzelhetetlen, hogy az ember meg se próbálja.
Besegítettél az én kérdésemre. Ezek szint a való élet visszaszól, tehát visszaszól az iskolába. Tehát arról van szó, hogy tulajdonképpen az iskola nem csak abban az értelemben találkozik a mindennapi ismeretekkel, amit más a feladata, de az élet normái, szabályai visszaköszönnek az iskolába. Tehát ilyen szempontból, akármilyen furcsa, amit te mondasz, ezekben a vizsgákban, tesztekben van, amit te mondasz, hogy mit kapunk érte, vagy ez nagyjából nem az iskolából induló történet, hanem valami.
Pont a Carol Dweck mondja be a fejlődés fókuszú mentalitás, meg a statikus fókuszú mentalitásban, hogy iszonyú nagy szerepe van annak, hogy, hogy miért, és hogyan dicsérik meg az embert. És iszonyatos érdekes kísérlet, tehát végeztek, nem kísérletet, egy elég nagy felmérést. Most nem fogok elmesélni. Fenn van valamelyik TED előadásban, meg lehet hallgatni, van hozzá magyar felirat is. És pusztán az, hogy valakit azért dicsérnek, vagy úgy dicsérnek, hogy fú, nagyon ügyes vagy, vagy úgy dicsérnek meg, hogy fú, de klassz, hogy nem hagytad abba, és még mindig megpróbáltad. Uh-huh. Tehát az csak az eredményt, illetve a tehetséget dicsérem, vagy a befektetett melót dicsérem.
Vagy a változást magát.
Így van, hogy sokkal jobb már, mint múlt. Uh-huh. Ez még mindig nem négyes. Igen. De ha ezt csinálod, akkor tuti, hogy nagyon erős négyes leszel, vagy ez a célkitűzéssel van megint kapcsolatban.
Így van.
Tehát, hogyha, és ez egész kiskorban kezdődik, ahogy mondtad, ilyen példákat is mond ez a tanulmány, hogy mondjuk egy kis szöszi lánynak, ha azért dicsék meg, hogy milyen szép a hajad, hát arról nem tehet. De az, hogy milyen szépen fésülted meg a hajad, arról már igen. Uh-huh. Tehát ez tényleg egy szemléletbeli dolog, és hogy én ezt angolul olvastam, meg hallgattam sokszor, én arra jöttem rá, hogy magyarul nekünk erre nem is nagyon van szókincsünk. Tehát angolban sokkal könnyebb ilyen módon dicsérni, mert magyarul olyan kicsit olyan nyakatekert meg, hogy de jó, hogy nem hagytad abban, ugye látod. Uh-huh. Sokább egyszerűbb azt mondani, hogy de okos vagy.
Én sokszor szoktam azt a kifejezést, hogy az a fontos, ami rajtad múlik. Tehát mi múlik rajtad? Uh-huh. Mi az, ami rajtad múlt ezekben a változások? Ott kell segíteni a változásban, meg a változást meg kell tudni élni. Uh-huh. Tehát önmagában a célokhoz vezető út akkor érdekes, ha megéljük magát a változást is. Csak nekem mindig az a gondom, ugye, hogyha a iskolából nem az jön ki, ami az élethez szükséges, magyarul akkor nem biztos, hogy jó iskoláról beszélünk, ugye?
Voltak erre próbálkozások. Uh-huh. Hát azok ott nálunk azért elég ilyen nagy varga betűkkel fejlődik az oktatás ügy. Szóval szeretünk átesni a ló túlsó oldalára. Mert amikor az volt, hogy ne értékeljünk jegyekkel, emlékszel néhány évvel ezelőtt volt a készségtárgy, főleg a készségtárgyak szintjén, meg szöveges értékelés volt, és mit csináltak az iskolán? Uh-huh. Olyat, hogy volt 5 darab mondat, és az egyiket alá, szépen egymás alatt volt az 5, és valamelyik alá volt húzva, és a felülről az első, az volt az 5-ös.
Igen, szóval igen. Csak
ennek semmi értelme nem volt. Mm-hmm. Nagyon melós úgy értékelni, szövegesen értékelni, és nem is érdemes úgy értékelni, hogy visszaadok valamilyen munkát, és akkor mit csinál vele a Nebuló, fogja összegyűrni, és az első szemetesben landol. Tehát abból nem tud tanulni.
Igen, csak ugye az a baj, hogy mihez mérjük mi az eredményességet, ugye a többiekhez, a mellettem lévő. Tehát
nem, ez, jó esetben nem.
Az a szerencsés, ha nem. Tehát, hogyha önmagunkhoz tudunk mérni, de ugye egy kollektív helyzetben marami nehéz egyszerre azt élni, hogy én más vagyok, mint a Lajoska.
De meg lehet tanítani, igen? A tanulókat önértékelésre. Ez is egy iskolai feladat, és messze túlmegy az iskolai munkán, meg a tantárgyakon, mert az, hogy te magad felnőtt emberként hogy értékeled magad, mennyire reális az önképed, mennyire vagy önazonos, ez megint oda vezet, hogy boldogabb, értékesebb és tehetségesebb embereket látsz, nem?
Hát igen. Igen, csak valamit most próbálok egy más dimenziót behozni az iskolába, hogy az iskolában mondjuk pozitív. Abban az értelemben, hogy képességeket, készségeket fejleszt, erősíti a kommunikációt, célképzésünk lesz. Most próbálom ezeket a jókat hozni, és akkor megérkezik az ember ebbe a csörömpölő világba, és nem így működik a világ. Tehát nem biztos, hogy az értelem, vagy az ész érvényesül, vagy akinek igaza van, az győz. Tehát, hogy egy csomó esetben az élet az nem feltétlenül úgy működik, mint ahogy mi ezt pozitívan próbáljuk az iskolába interpretálni. És az visszaérkezik az iskolába, visszaérkezik a testvér történetén keresztül, az apánk, anyánk történetén keresztül, és visszaad magára az oktatásra.
Már ezek a kudarcok.
Ezek a kudarcok, vagy a más eredményű, mint amit a...
Van egy Nike reklám.
Igen?
Szerintem a Michael Jordan-nel csinálták meg, ami körülbelül fél perc, és egy ilyen nagyon ilyen sötét izében folyosón kezdődik, és így mormolja magába, hogy játszottam 3200 meccsen, dobtam ennyi gólt, és ennyiszer bíztak meg az utolsó büntető bedobásával, és ennyiszer dobtam mellé, és sorolja a hibáit, és azt mondja a végén, hogy hibáztam, és egy lúzer vagyok, és ettől vagyok jó.
Ezt mondta Michael Jordan.
Azt. És aztán az ember utána néz, és nagyon sokan mondják azt, ilyen nagyon híres emberek, hogy ugye attól vagyok jó, hogy nem törtem össze az első kudarctól.
Hát igen.
Na most, de ez is oktatási feladat.
Hát igen, de ez túlnyúlik már az oktatás, ez egy társadalmi működésekről szól, arról szól, hogy igen, el kell tudnunk viselni a saját kudarcainkat, sőt, olyat is mondtam még a legelején, csak azt ki akarom emelni, az újrakezdést, mint lehetőséget.
Tehát az, hogy a kudarc utáni újrakezdés az ugyanaz.
Tehát olyan világban élünk, ahol nem lehet bukni. Tehát ha valaki bukik,
ez
akkor elveszít.
Igaz, ez abszolút, miért?
Hát legalábbis a közfelfogás szerint, ha valaki elveszít egy állást.
De ki az a közfelfogás?
Hát amit a média sugároz, amit a gyerekek között olvasok, hallok minden esetben.
Hát ezen kell dolgozni.
Én tudom.
Akkor jó egy iskola, hogyha ezen tud dolgozni. Csináltak olyan képzéseket, amikor erről a fejlődő fókuszú, meg statikus fókuszú mentalitásra a tanároknak beszéltek. Sose lett olyan eredményes ennek a hatása, mint amikor a diákokkal is beszéltek erről. Nagyon, nagyon jó kis munkákat lehet ilyeneket tartani.
De nem is tudszám sok példát egyébként a közéletben, mi arról szólt, volt valaki, most tök mindegy, hogy ez politikus vagy híres ember valamiben, nem sikerült neki, és újra talpra állt, és újra látjuk őt egy más szerepben, más ruhában, másféle kontextusban. Nagyon kevés ilyen példát tudnál mondani. Nekem az az érzésem, hogy általában azért a nagyok története meg erősen, szóval nagyon visszahat ezekre az újrakezdés szép című történetre. És mondjuk teljesen egyetértek veled, én azt gondolom, hogy ma nyelvet sem lehet tanulni anélkül, hogy ne éljük meg a saját kudarcunkat. A sok-sok próbálkozás kell ahhoz, hogy megtaláljuk azt, hogy kell jól mondani valamit, hogy kell jól lejteni, és abban vannak.
De jó, hát ne, de ez rendben van. Könnyű. Egy kudarc után, meg egy újrapróbálkozás után az ember különböző gondolkodási technikákat, módszereket is megtanul. Tehát nem mindig az eredményt tanulja az ember, hanem a folyamatokat, nem? Tehát, hogy jutok el innen ide. Mert hogyha mondjuk egy sportolót veszel, hogy jutnál leggyorsabban a maratonfutás kezdetétől a végéig, hát akkor beülök egy autóba, és akkor ott vagyok. Hát ez a legeredményesebb, de nem erről szól a történet, hanem arról a munkáról, meg arról a kitartásról, meg ilyenekről, amit közben belefetszol az ember.
Nem sok időnk van már hátra, de föltennék neked egy kérdést, hogyha rád bíznák az iskolát, a mai iskolarendszert, Hozhatsz, olyan döntéseket hozhatsz, amit akarsz. Mit csinálnál most, legelőször? Ha már itt van.
Remélem nem fogják rám bízni az iskolát, mert nem értek hozzá, és szerintem az...
Miért? Na most arra majdnem mondom, hogy ki ért hozzá.
Igen, de én úgy gondolom, az nem árt, hogyha valaki ért a dologhoz.
Hát szerintem annyit értesz hozzá.
Én sokkal bármelyik. Több autonómiát adnék az iskoláknak, csinálják azt, amiben hisznek, azokkal, akik a rendelkezésre állnak. Volt ez a Bach János Sebestyén nevezett zeneszerz.
Igen.
Ő ugye a Lipcsei Tamás templomnak a karnagya volt, és írta ezeket a hatalmas műveket. És amikor éppen volt egy trombitása, akkor tedd bele trombitát. A Hámul misébe azért van trombit, akkor éppen ott
érte valaki. Volt egy trombitása.
Most az iskolán is szerintem ezt meg lehet ne egy autonóm módon, profi módon vezetett vízióval rendelkező iskolába. Megnézem, hogy kik a tanáraim. Én ebből indulnék el.
Értem.
A legjobb iskolákban, akikről úgy hallottunk, legyenek azok a sikerlista élén álló iskolák, vagy azok a nagyon érdekes alternatív iskolák, akikről azért az ember hall nap, mint nap. Mindenhol van valami, amiben ők nagyon hisznek. És ez lehet az akadémikus előmenete, de lehet az is, hogy mi táblajátékokkal tanítunk, meg lehet az is, hogy rajzolnak, festenek a gyerekek, meg lehet az is, hogy összemossuk a tantárgyakat. Tök mindegy, de arra kell felépíteni az iskolát, hogy milyen tanáraim vannak, és ők miben jók. És ez egy menedzsment kérdés.
És azt mondod, hogy autonómia, iskolai autonómia, ezen belül.
Nekem, hogyha valami olyat kell csinálnom, mert ez van előírva, abban én kevésbé tudok hinni. Mert egyszerűen kevesebb örömet szerez, és én alapból elég kreatív vagyok. És tudom, hogy nagyon sok kollégám azt mondja, hogy nekem erre nincs időm. Na de sokkal többet kap vissza belőle. Mert akkor magát fejleszti, mert akkor egy nehéz osztályra azt tudom mondani, hogy ez nekem egy ingyen továbbképzés vagytok a számomra, drágáim. És hogyha az ember ilyen mentalitással tudja kezelni a nehéz helyzeteket, akkor ez az újrakezdés, meg a céloknak a kitűzése, meg a közös célok megállapítása, aztán ez nem iskolai ügy, az ilyen össztársadalmi
dolog. Érdekes, hogy beszélsz, mert egyfolytában azt olvasom a te mondataidban, ez egy alkotói munka, tehát ez egy alkotás. Tehát az egész iskolai munka, a tanárok munkája az alkotás. Aha. És ugye nem egy követelmény.
Lenne, igen. De ha egy olyan helyzetbe kényszerülök, hogy nekem egy tanterv végrehajtói oktatásügyi segédmunkát kell végeznem,
igen.
Akkor mitől érezném jól magamat? És egy kiégett, fáradt tanártól csak azt lehet megtanulni, hogy kell boldogtalannak lenni, nem? Na most ezt sokszorosítani egy iskolába, az bűn.
Hát igen, csak ugye az a fő dolog, mindig azt szokták mondani, hogy ezek az nagyon alkotások, ezek néha nagyon nehezen hangolhatók össze, de azt mondtad, hogy...
Persze.
De hát nem is egyformák a gyerekek, nekem meg mindig
a tanárok sem egyformák. Na de a világ se ugyanarra a kaptafára működik. Tehát az a jó vagy nehéz a tanításban, hogy nem lehet jól csinálni egyféleképpen. A nagyon jó tanáraimra emlékszem, akkor hót mások voltak, és az egyik szigorú volt, és azért volt jó, a másik meg haver volt, és azért volt jó, az egyik az vicces volt. Tehát nem, hogyha Ha azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, akkor az régen rossz.
Nagyon érdekeseket mondtál. Hát nagyon kíváncsi lennék, mit szólnál az egyszer valamikor, hogy 5-10 éven belül visszatérnénk erre, és megkérdezzük, hogy mennyire jutottunk ebben, mennyire lett olyan ez az iskola, amiről mit te beszéltél. Én szeretnék veled erről folytatni. Ez egy gondolkodó beszélgetős történet volt, amit nem zártunk le, és nem is biztos, hogy le kéne zárnunk. Szerintem, ha hallgatók követtek, akkor szerintem maguk is tovább gondolkodtak ezen a területen, és azt gondolom, hogy tartson ez a gondolkodás addig, amíg meg nem érkezünk ahhoz a jó iskolához, amire nagyon-nagyon ki vagyunk már éhezve, és amire szükségünk is van. És én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Enyedi Ágnesnek, és köszönöm a fiúknak a technikai közreműködést Kemény Daninak és Sere Bencének, és hallgassák tovább a Civil Rádiót. Szabó András hallották, viszont hallásra.
can chop down a tree, but you can't kill the sea. A few Molotov cocktails are all that we need. You can lock us up, but you can't lock us down. Motorbike helmets to cover our heads.
Coming out from the underground.
The ideas you're flogging are already dead.
Coming out from the underground.
You can beat us up, but you can't beat us down. 'Cause we're coming up from the underground. And here we come. Gonna get back up when you knock us down. We're coming up.